Szekszüpéri kisherceg című meséjében van egy ember, aki úgy birtokolja a csillagokat, hogy megszámolja azokat. Az eredmény papírra írja, majd bezárja a fiókba. Az életben Miskolcon van egy tanár, meteorológus, Sputnik vadász, dr. Szabó Gyula, aki a csillagok között vonuló mesterséges égitestek pálya elemeit rögzítette, értékelte.
Miskolc város minden iskolája csak tódult oda a távcsőhöz, a csillagvizsgálóba, hogy egy kicsit gyönyörködjenek a csillagos égnek a szépségeibe, csillagjaiba, a bolygókba, a holdnak a hegyeibe. Ugyanez ismerté lett a budapesti országos tiszt szervezet központja felé, majd a Magyar Tudományos Akadémia is lejött és megnézte, akkor kértek fel arra, hogy a űrkutató állomásnak vállaljam el a szervezését, és vállaljam el későbbiek folyamán a vezetését. Mert feladat az volt, hogy a égbolton átvonuló mesterséges égi testeknek a helyzetét pontos időben rögzítsük. És ezeket azután dolgozzuk föl, és ezeket jelentsük az űrkutatási központnak.
Intenzív munka folyt éveken át az állomáson.
10 évig dolgoztunk. A magyarországi Sputnik megfigyelő hálózatoknak az észlelési anyagát mi rendeztük sajtó alá. Ezeket mi elküldtük az összes nagyobb csillagvizsgálóknak. Óriási szenzáció volt, mert az űrkutatásnak a kezdetén kevés adat állt rendelkezésre ezekről a mesterséges égitestekről. Örömmel fogadták, visszaigazolták, köszönték, és hozzákezdtek a mesterséges égitestek pályaszámításához. Egyrészt a pálya, másrészt pedig abból a szempontból, hogy a magas légkörnek a vizsgálata, kutatása ezekkel történt. Nagyon nagy jelentőségű volt az, hogy a Magyarország éghajlata szempontjából észak-kelet rész, tehát a mi részünk, Borsod, Abaúj, Zemplén, Szatmár, ennek a területnek az éghajlata kontinentális jellegű. Tehát Magyarországon itt van a legtöbb derült nap, derült éjszaka, tehát a legtöbb észleléseket mi tudtuk végezni. Még valami hozzávetőleg számolatot is tudok mondani. Körülbelül 4200 átvonulást és 72000 pozíciót észleltünk a 12 év alatt. Ez annyiban jelentős, hogy akkor egy pozíciónak az eszmély értéke $300 jelentett. Ha a munkánkat effektíve nézzük, akkor ez körülbelül $21 millió körüli összegre tett eszmély értékét. És ez igen jelentős munkának számított.
És mikor szakadt vége ennek a munkának?
1969. szeptember 10-én Miskolcon tartottunk egy akadémiai Sputnik megfigyelési albizottsági ülést, és ezen az ülésen bejelentették, hogy a miskolci állomás elérte a nemzetközi színvonalat, és az akadémia az átvételét szorgalmazza. A Városi Tanács Művelődési Osztálya részéről hozzájárultak ehhez, és örömmel vették az átvételét, ellenben, hogy milyen szervek, kik voltak azok, akik egyszerűen ezt a átvételt megakadályozzák, nem tudom megmondani.
Hol vannak az eredmények?
Az eredmények például a Houston űrkutatási központban, nagyobb csillagvizsgálókban, Birminghamban, Edinburghben, Cambridgeben, azután az európai összes Amsterdam, Párizs, Moszkva, Kijev, Krakó, mindegyik csillagvizsgálóban mind a 10 kötetünk az ottani könyvtárokban szerepel. Tehát Miskolc be van jegyezve az űrkutatás történetében. A űrkutatásnak a kezdetén úttörő munkásságot végeztünk.
És miért nem működik?
Az állomást leszerelték 74-ben, a könyvtárat elvitték részben Budapestre, részben Bajára, műszereket széjjelzették, és Baján bedobták kérem szépen egy raktárba, tehát egy jó működő, egy precízen működő, egy kevés költséggel dolgozó állomást. Kinek volt az érdeke, hogy ezt egyszerűen eltörölje a földszínéről? Nálunk nagyon, de nagyon komoly munka folyt, precíz munka folyt, amit külföldön elismertek. Külföldi folyóiratokban szerepelünk. 65-ös kiadványban például Magyarország állomások közül csak Miskolc. 68-ban a legnagyobb állomások, angliai, franciaországi, mödöni, Amsterdam állomások között is szerepel Miskolc. Hát ez miért volt ennek? Kinek volt ez az érdeke, hogy egyszerűen ebben az időszakban egy ilyen jól működő valamit megszüntetsenek? A személyi probléma van, azt ki lehetett volna cserélni. De az állomás működésének a megszüntetése, az kimondottan bűn. Bűn volt azoknak az embereknek a részéről, akik ezt csinálták.
utóbbi időben egyre több híradás jelenik meg különféle repülőszerkezetekről, melyek beazonosíthatatlanok. Néhány héttel ezelőtt a Vénusz bolygó kapcsán felhívtam a meteorológiai állomást, ahol Körömi Zoltán elmondta, hogy az elmúlt napokban, azaz egy vasárnap délelőttön ő is kapott hívást Mejő Csabáról.
Főzés közepette észrevettem, hogy különleges jelenség tükrözik az égbolton. És ezek a formák összegyűltek, utána a groteszk formákba szétmentek. Összegyűltek, megint szétmentek. Volt olyan, hogy percekig nem lehetett látni, és utána megint láthatóvá váltak.
Mindaddig nem is lett volna probléma, még ezt a jelenséget ön egyedül látja, de hiszen a családtag...
Többen láttuk, és a szomszédok is látták ezt a formát, mert szóltam nekik, hogy nézzék meg, és mindenki csodálta, mert egyszerűen senki nem tudott magyarázatot adni, hogy mi ez az égbolton.
A telefont, amikor én önöket kerestem, a lánya vette fel. Azt mondta nekem, hogy készít egy rajzot erről a jelenségről. Miket tapasztalt ön?
Hát én talán úgy tudnám leírni, mint hogyha csillagok lettek volna fényes nappal egy csoportban. És ezek érdekes módon mozogtak, és hol összegyűltek, hol széjjebb távolodtak egymástól. Hát különböző vélemények alakultak itt a szomszédok körében is, aztán volt, aki nem foglalkozott vele különösebben, volt, aki aztán figyelte szintén órákon át. Mert hol lehetett látni, hol nem. Lehet, hogy akkor, amikor rásütött a nap, akkor lehetett látni, amikor... pedig úgy fordultak, vagy nem is tudom, hogy nem érte őket a nap, akkor nem láttuk őket.
Elmondjuk mindazt, hogy ez az északi égbolton történt, vasárnap volt, és még azt mondhatjuk el, hogy melyik időpontban történt ez az esemény.
Hát olyan 12 órától 2:30-ig észleltük, utána eltűnt. Más nem tudunk mondani.
A feltett kérdésre konkrét válaszért dr. Szabó Gyulához fordultunk, aki űrkutató csillagász, meteorológus és a Miskolc Diósgyőri meteorológiai állomás vezetője. Együtt hallgattuk meg a felvételt.
Nagyon érdekes ez, amit láttak. Azért érdekes elsősorban, mert nappal látták. A második pedig, hogy ez egy ilyen mozgó tárgy volt. Ebben az időszakban a mi Kárpát-medencénkben, tehát a mi légterünkben, sőt egész Közép-Európában egy hatalmas nagy anticiklon képződött, tehát felhős nem volt. Egész Közép-Európa felett egy szemfelhő nem volt, tehát felhők mozgására egyáltalán nem gondolhatunk. Rendkívül tiszta levegő. Tehát nagyon tiszta, úgyhogy egy tárgy 10-12 kilométer magasságban halad a fejünk fölött, annak a tükrözése is a szemünkben érzékelhető. Ezekben az időszakokban talán nyugodtan mondhatom azt, hogy eléggé fura helyzetek alakultak ki Közép-Európában, és itten repülő objektumoknak a mozgósításáról vagy átmenetéről volt szó. Ezek a repülőgépek ilyen rendkívüli esetekben 10-12 km magasságban mehettek, tehát hangjukat nem lehetett hallani, ellenben a fényt az igenis. Tehát egy tükrözés a szemet rögtön az ember észreveszi, és mivel itt a hosszabb időn mentek, valószínűleg egy nagyobb mozgásról lehetett szó.
Másik okát találhatjuk ennek a jelenségnek?
Hát van egy másik nagyon érdekes dolog, ez már kozmikus eredetű lenne. Ebben az időszakban voltak a Leonidát meteor rajnak az átvonulása. És egy ilyen raj, ha átvonul az égbolton, az fénylik. A meteorok nem tükröződnek. A meteorok belekerülnek a föld magas légtérébe, és ott felízzanak. Tehát ez az ízás nappal is érzékelhető. Na most ez aztán itten... A kettő közül választani kell. Az egyik az földi eredetű a repülőgépeknek a mozgása, ez a másik meteorraj, ami szintén mehet egy bizonyos központba, és utána szétszóródhat, ez pedig kozmikus eredetű.
nap mint nap közli méréseit a megyei kölyár géptávírón a rádióval. Itt a beérkező adatok feldolgozása ugyan nem folyik, de megállapítható, hogy a mért értékek sokszor a kritikus határ közelében vannak. Dr. Szabó Ula, a Miskolc Diósgyőri meteorológiai állomás vezetője tanulmányában foglalkozott a Sajóvölgy meteorológiájának és a levegő szennyezettségének problémájával.
A Sajóvölgy meteorológiával kapcsolatban két időszakot különböztettem meg. Az első időszak az 1950 előtti, a másik időszak pedig 1950 utáni. Az előzbit az ózondus levegő, a kristályvíz patakok és az élővilágban gazdag folyók, humuszban gazdag termőföld jellemez, a természeti táj és az időjárás az harmonikus egységben volt egymással. 1950 utáni időszakban a Sajóvölgyében minden megváltozott. A nagyüzemek a Sajóvölgy képét teljesen átalakították. Az ipari üzemek által kibocsátott szennyező anyag és gázok a levegőt, a talajt, az ipari víz a patakokat és a folyókat szennyezte, illetve szennyezi, a savas eső pedig az erdőket pusztítják.
Megváltozott ennek a területnek a mikroklímája. Ez a mikroklíma akkor ön szerint összefügg a meteorológiával is?
Természetesen a mikroklímának a megváltozása magával vonja a meteorológiának a megváltozását is. Részben savas esők formájában, részben a kötképződés formájában, részben a hőmérséklet csökkenése formájában. A légmozgás az nem. A légmozgás az megmaradt. A légmozgás mindig a dombor határozza meg. Itt rendkívül a légmozgás. A maga a völgy az kelet-nyugat irányú Putnoktól Sajó-Szentpéterig, onnantól pedig észak-dél irányú a Boldva völgyében. Tehát egy-kettő zavarja a másikat. Főleg az északi szelek az uralkodók, de a folyóvölgyek is hatással vannak ezekre a dolgokra. Úgyhogy még például a Sajó-völgyi üzemekből onnan jövő, errefelé Bábonyon keresztül jövő észak-déli irányú folyóvölgyek Miskolcot is szennyezik.
A ködös napok száma, mintha az utóbbi időben megnövekedett volna. Elképzelhető, hogy összefüggés van?
Föltétlenül, sőt, duplájára nőtt. Van olyan eset, amikor még megüli a Sajónak a völgyét. Tehát nem az, ami régebben volt, tehát volt az 1950 előtti adatokat egy csoportba soroltam, és az 50 év utáni adatokat megint külön, és ott évenként végeztünk méréseket. A szennyezettség az hozzájárul nagyon, de nagyon nagy mértékben a kötképződéshez.
Most, hogyha érzékelhető adattal, számszerű adattal ki szeretnénk fejezni, hanyadik órában vagyunk, hogy valami változás történjen?
Hát nagyon-nagyon előre vagyunk az órákban. Tehát a 24. órának, nem tudom, mondhatni, hogy hanyadik percében vagyunk. Na de a gazdasági életnek menni kell, a fejlődésnek működni kell. Egyetlen egy dolog van, amivel ezt a kérdést, ezt a dolgokat meg tudjuk oldani, az, hogy én elszívó berendezéseket kell az üzemeknek beépíteni. Ennek két előnye van. Egyik előnye az, hogy nem szennyezi a levegőt, vissza lehet állítani a régi harmonikus egységet. A másik dolog pedig az, hogy magában a kibocsátott szennyező anyagokban is értékes ipari anyagok vannak, amiket lehet hasznosítani.